Az éjszaka egész hajnalig susogóan csendes volt. Éjfél után egy kis szél mozdult, ami lerázta az esőcseppeket, és ettől kinyújtózkodtak a fák és bokrok. Henteregni kezdett a köd, gomolyogni lomhán és tanácstalanul, csak a tűzrakás felett kavarodott meg, mert a hamu alatt élő parázs volt még, ami ellökte magától a nyírkos párákat. Nagyon sötét nem volt, mert valahol ott úszott a hold, és fénye szétterült, mire átverte magát a ködön. A folyó csobbant néha, ami lehetett játékos hal is, lehetett pézsmapatkány is, de lehetett vidra is. Senki nem tartotta számon ezeket a csobbanásokat, amelyek önmagukba hultak vissza, és begyógyultak, mint a folyó háta. Amikor Matula felkelt, még majdnem éjszaka volt. Csendesen felöltözködött, hátára vette a hátizsákot, kiment a kunyhó elé, és beleszaglálódott a levegőbe.
Ó, kula, nem kell még ugyan, gondolta, de valamikor azért ilyenkor többet láttam.
Állt egy kicsit, szoktatta a szemét a sötétséghez, aztán lekotorta a hamut a parázsról, és vastag ágdarabokkal jól megrakta a tüzet.
Ha felébred, majd örül neki, gondolta,
és Csikaszt egyetlen intéssel visszaparancsolta, aztán ráállt a gyalogútra, és elnyerte a köd. A kutya csak a fülével követte. A szél elállt. Lerázta már a füvekről, fákról az esőcseppeket, a ködöt hengergetni talán megunta, se színe, se hangja, hát mit kezdjen vele, és elfeküdt valahol a berek mélyén, ahol még a lenge nádbugák is csapzottak voltak, mint az ázott csirketól. Csak a tűz kezdett magára találni. A parázs belemart, a fábas, a vizes fa keservesen zümmögni kezdett, mint a légy a pók hálójában, aztán elhallgatott, mintha belenyugodott volna az átváltozás fájdalmas, de megnyugtató valóságába. A tűz aztán kinyitotta szemét, mintha azt mondta volna, lássuk, mivé leszünk, és lángra lobbant. Nini, dalolt a lángocska, Nini, repülünk! Csak még azt szeretném tudni, én most a tűzhöz vagy a fához tartozom tulajdonképpen. Erre azonban nem válaszolt senki, mert nem volt senki, aki válaszolhatott volna, de talán nem is tudott volna válaszolni senki. A lángocska tapogatni kezdte a többi fadarabot, és megerősödve úgy érezte, hogy ő mégiscsak tűz, mert ő az erősebb. Felcsapott tehát diadalmasan, s a fában ette önmagát. A köd ijetten kavargott körülötte, a nagy nádas felett pedig átsuhant a derengés árnyék madara, aki sohasem tudja eldönteni, hogy ő az éjszaka vagy a nappal gyermeke. Tutajosunkat mindezen változások azonban a legkisebb mértékben sem érdekelték. Valahol nagyon mélyen ugyan érezte a tűz sugárzó melegét, de ez olyan mélyen volt, hogy még egy fia álmot sem tudott elindítani. Nyújtózkodott egyet, és másik oldalára fordult. Ennyi volt az egész. Odakünt azonban világosodott, s a köd emelkedni kezdett, aztán újra leszállt, mintha el akart volna bújni, a bokrok közé, a földbe, akárhova. Keleten, mérgesen és vörösen ekkor kelt fel a nap. Megállt egy kicsit, mintha a felháborító látványon elgondolkozott volna, és ellapult egy kicsit, szinte ugrásra készen. Majd csinálok én itt nagy takarítást! És amit egy ilyen komoly égitest elhatároz, arra mérget lehet venni. Mire Gyula végre megtért az árnyékvilágba és kinyitotta a szemét, a ködnek már csak apró pókhálói bujkáltak a rekettye bokrok között. A tűz pattogva égett, és az ég alján fehér lobogással emelkedett a világosság tüzes kereke. Matula ágya üres, és Csikasz a farkát csóválja. Gyula nézi a kutyát.
Szervusz, Csikasz! Hogy aludtál?
A kiskutya erre odaül az ágya mellé, aztán megrázza magát. Gyula erre végleg felébredt, mert Csikasz már ellenőrző utat tett a fűben, és szőre csupa víz volt, mert immáron szétszórta a levegőben. Tutajosunk dühösen felült, és törülgette arcát és kezét.
Takarodj!
Kiáltotta, mire Csikasz kikullogott a kunyhóból, és a tűz mellől szemrehányóan nézett vissza.
Hát már a vizet sem szabad lerázni. Majd ha megszáradtál, visszajöhetsz,
enyhült meg Gyula, mert ez a reggel olyan volt, amelyben minden harag nyomtalanul elpárolgott, mint a köd. Csodálatosan ragyogó reggel volt ez. Tisztára mosott és messze látó. A párák elégtek, amint kibújtak a földből, szólt a málinkó, egy kakuk úgy kiabált, hogy ez már nevetésnek is beillett, időnként megszólalt egy fácán kakas jelezve, hogy az éjszaka nem történt semmi baja, s a levegőben olyan forgalom volt, hogy éppen csak a rendőr hiányzott a közlekedés szabályozására. Gémek jöttek-mentek, héják és kányák imbolyogtak a nádas felett, egy-egy káró katona is jött sűrű szárnyalással, és a vadrécék sziszegő röpte egy percre sem állt meg a levegőben. Gyula csak feküdt a széna és nátszagú magányban, és a derűs, telt, holnaptalan nyár szétáradt szívében. Úgy érezte, hogy ami kívül van, az belül is szól, repül, él, holnap is nap lesz, ugyanilyen nap, ami nem hozhat megoldhatatlan feladatot. A nap süt, a tűz ég, a folyó lomhán kúszik, s az időnek semmi jelentősége nincs. És szombaton megérkezik Bütyök, gondolta, s ez olyan szép gondolat volt, hogy beszólította Csikaszt és megsimogatta. Máskor odakint rázd le a vizet. Szóval megérkezik Bütyök, és most már a valóságban megláthat mindent. Reggel elszaladunk a vízre. Nem fürdik meg? Szólalt meg egy hang belülről, és Gyula magán érezte az öreg Gergő tekintetét. Törülközőt vigyen? Jobb ezen túl lenni, tápászkodott ifjú barátunk, s úgy érezte, hogy Matulát még csak be lehetett volna csapni, de Gergő bácsi? Nem, ez nem lehetséges. És Tutajos, igenis, leszaladt a vízre egyetlen ruhadarabot hordozva, azt is a kezében, egy kisméretű törülközőt. Csikasz egy-egy vidám vakkantással loholt utána. A vízparton azonban lohadt egy kicsit a becsületes lelkesedés, mert a folyó még nem tisztult egészen le, s a csónakon megint ott ült a nagy kecskebéka. A fene egyen meg! Hessegette Gyula a békát, aki azonban nehezen vált meg a napsütötte trónusától, és csak Csikasz közbelépésére fejelt a vízbe. A kutya azonban csak addig tartózkodott a csónakon, amíg a békát elzavarta és megugatta, aztán ugyanolyan lendülettel visszaugrott a partra. Jól megmondtam neki, csóválta a farkát, de enni nem szeretem. Ereszkedett Gyula a vízbe, de még fogta a csónakot. Gyere fürdeni, Csikasz! Igazán nem hideg! A kiskutya nevét hallva újra beugrott a csónakba, és izgatottan figyelte a fiút, aki átúszott a túlsó partra. – Gyere, Csikasz! – Hú, hú! – ugatott Csikasz. – Gyere már ki, nem tudok utánad menni, nem szeretem a vizet! – Hú, hú! – és topogott a csónak orrán. – Gyere, gyere! – bíztatta Tutajost, aki jött is már, de alattomos szándékkal, amire a kutya igazán nem számíthatott, mert amikor a fiú a csónak mellé ért, berántotta Csikaszt a vízbe. Csikasz azonnal elmerült, s amikor prüszkölve kiúszott a partra, megrázta magát, hogy a vízpor szerte röppent a napsugárban, de ezután már nem ment a csónakba. Ravasz vagy, ugatta, de többet nem csapsz be. Ezek után Gyula is kiszállt, s a himbállódzó csónakon törülgette magát. Önkéntelenül mélyeket lélegzett, s kezdte már érezni, miért mondta az a kutató, hogy fel tudná dönteni a világot. Foszlott bőre alatt új vér lüktetett, és más íze volt még a levegőnek is. A nap már melegen sütött, meleg volt a csónakdeszka is, és Gyula talán elaludt volna, ha gyomra nem figyelmezteti az idő múlására. Szalonnát sütök nyárson, gondolta, s összefutott a nyál a szájában. Teste forrón száraz volt már, de az égést nem érezte. Szalonnát zöld paprikával, csapta vállára a törülközőt, de ebben a pillanatban egy nagy hal dobta fel magát a vízben, és Tutajos gondolatai azonnal tovább szaladtak. És utána megfogom ezt a halat. Gyere, Csikasz! A tűzön éppen megfelelő parázs volt. Gyula nyársat faragott, kenyeret vágott, s a szalonna kicsorduló levét a kenyérre csepegtette. Várj!